A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Vinkó Józseffel, a Magyar Konyha főszerkesztőjével, és beszélgetésünk témája továbbra is a balatoni gasztronómia, hiszen megjelent a Magyar Konyha mellékleteként a Balaton 2018 gasztro kalauz. Ugye elhangzott már az, hogy ez nem a megszokott értelemben vett klasszikus étterem kalauz, és ha én átlapozom, akkor azt látom, hogy nincs is jellemzően kritikai észrevétel, vagy nem sok a kritikai megjegyzés az egyes helyeknél. Tehát pusztán az, hogy egy hely, mert ugye azért is említünk helyeket, mert ugye korán sem csak éttermekről, hanem ahogy az előbb elhangzott, piacoktól kezdve termelőkön át cukrászdákig nagyon sok hely szerepel benne. Tehát az, hogy egy hely eleve ott van a kalauzban, az már egy ajánlás, aki meg nincs benne, az hát valami oknál fogva nyilván nem került be, mert nem ütött meg egy bizonyos mércét.
Ez a kiválasztás a mi minősítésünk. Tehát mi rájöttünk arra nagyon hamar, szerintem már a második kiadásnál, hogy nekünk nem az a feladatunk, hogy mint egy inspektor bemenjünk, és pusztán azért, hogy mutassuk, hogy ott voltunk azon a helyen is, elővegyük a vonalzót, és körmöst adjunk a vendéglősnek. Hát ebből nem jön ki semmi. Hát legfeljebb megsértődnek, természetesen halálosan, de hát akkor az olvasó azt mondja, hogy hát akkor minek menjek ide, ha nek szerintetek sem jó. Ezért azt mi eldobtuk, és elkezdtük azokat betenni, amiket vállaltunk, amiket szerethetünk, és amiket többen kontrolláltunk. Annyi minősítés azért van, hogy a 400 helyből, mindegyikből, a legjellemzőbbből, a legjellemzőbb éttermekből, strandbüfékből
van toplista, készültek
és 10-es toplisták. Igen. És a 10-es toplisták azért abban a kategóriában a 10 legjobbat igyekszenek sorba állítani. Ez állandó és örök vita, hogy ez tényleg sorrend
legyen. Azért van harag, büszkeség?
Nagyon hosszú ideig telt, amíg ugye eldöntöttük, hogy most ABC sorrendbe tegyük, az félreértés. Mert aki elsőre kerül, azt mondja, rögtön elkezdi magát úgy hirdetni, hogy ő a Balaton legjobb bisztrója. Tegyük 1-es, 2-es, 3-as valóban sorrendbe, akkor úgy megsértődik a másik meg a harmadik, mint a fene. De ez elkerülhetetlen. Valójában ez, aki ebben a top 10-ben benne van, oda bármikor nyugodtan ajánlanék, családostól, tehát mindenkinek vállalom a felelősséget névvel, lakcímmel, arca, hogyha ott valaki csalódik, akkor azonnal írjon, és én becsület szóra még ki is fizetem, hogyha igaza van természetesen. Az egészben a játékosság, hát azért van a címlapon a négyesen egy kis piros tornacipő, azért halássza ki valaki a helynek az Y-ját. Jelezni akarjuk, hogy itt nem egy ilyen szigorúan vett 8-10 Michelin tesztevő tesztjéről, és csak arról, ami az ételen, a tányéron van. Dehogy is.
De nincsenek is egyébként, mi a tapasztalatotok? Mert nyilván vannak visszajelzések, hogy nincsenek féltékenységek,
dehogy nincsenek.
Sértődések.
De hát miért
nem vagyok benne? Miért csak az ötödik helyen vagyok?
Ilyen kevésbé van. És ugye hát azért mindenkinek van valamilyen stílusa és önbecsülése, tehát ilyesmi miatt nem nagyon szoktak felhívni. Ami miatt felhívnak, és ezt erre most rendkívül módon vigyáztunk, hogy ajánlunk valamit, ami közben bezárt, tönkrement, nincs nyitva. Ez nagyon kellemetlen.
Volt, azt hiszem, mesélted, volt olyan hely, aki viszont, ahol azt mondták, hogy nem szeretnének bekerülni.
Az egyetlen egy volt, az egy nagyon sértődős ember, most már benne van ő is, hadd nem mondjam a nevét. Tehát ami a leggyakoribb az, hogy vendégek megírják nagyon ritkán, hogy csalódtak. Uh-huh. Tehát azt ígértük, hogy X büfében lehet fogast kapni, és bizony az a fogas kazak volt. Na de pár évvel ezelőtt hol voltak tömegével vendégek, akik meg tudták különböztetni a kazak tenyésztett fogast a balatonitól? Most senki nem ígéri, hogy a Balatonból származó fogast kap, azt ígéri, hogy valamelyik akvakultúrából nevelt fogast kap. De természetesen az is sokkal finomabb, mint a X hónapja lefagyasztott kazak fogas. Ma már olyan, hogy megpróbálnak fogas helyett tilápiát eladni, vagy nílusi sügeret, ilyen ma már nincs. Már az is megszűnt, hogy szürke harcsának próbálnák meg a fekete harcsát eladni. Tehát jelen pillanatban lényegesen hitelesebb az egész balatoni gasztroszcéna. És egyre jobban kopnak el, és kerülnek ki a forgalomból azok, akik július 1-én megnyitnak, teljesen mindegy, hogy mit árulnak, augusztus 20-án be akarnak zárni, és ebből meg akarnak gazdagodni.
Bocsáss meg, ez nem egy kényszerhelyzet, mert ugye a szezonról azért mindenképpen kell beszélnünk, ez érintőlegesen szóba került, hát annál is inkább, mert szerintem évtizedek óta a turisztikai szakemberek azon törik a fejüket, hogy hogyan lehetne kitolni a szezont a Balatonnál, vagy hogyan lehetne téli,
de
őszi, tavaszi szezont.
Már kitolták.
Hát én azért azt tapasztalom, bár éppen a balatoni kör törekvése, és valóban ők is ezen gondolkoznak, hogy egy egész éves szezont hogyan lehetne megvalósítani a Balatonnál, de hát azért akárhogy is a Balaton mégiscsak időjárás függő, tehát június végén elkezdődik a szezon, és azért többnyire augusztus 20-án lehúzzák a rolót.
Hát de ez például a jobb helyeket illetően már nem így van. Most pünköstkor elindult a szezon, és gyönyörű idő volt. Most meg ugye pár napja, éppen most, hogy beszélgetünk, esik az eső. Ez nem változtat most már.
De persze ott vannak azok a nagy nevű éttermek, akik már kiküzdötték maguknak
már
azt a rangot a kis tücsöktől
kezdve.
De én tudok olyan nagyon jó nevű, jó minőségű, nagyon remek éttermet, aki nem tudja bevállalni azt, hogy mondjuk télen folyamatosan nyitva legyen. Kinyit hétvégén, de az nem nagyon működik, hogy mondjuk november, decemberben, januárban, amikor azért nagyon nehéz a Balaton körül bármit találni, meg programot találni. Azért Vörös Martival szóval a Balaton az novemberben, decemberben, januárban az csend és hó és halál. Ha jó. Csak nem fagy be a Balaton, és nem lehet fakutyázni, mert van olyan étterem, aki azt mondta, vagy vendéglátóhely, aki azt mondta, hogy a befagyott Balaton idején olyan forgalmat produkáltak, mint nyáron.
A balatoni kör 36 tagja télen-nyáron nyitva tart. Csak az lehet tag, aki télen-nyáron nyitva tart. Furcsa módon ez a 36 hely magasan a legjobb helyek között van. A pékségek nyitva tartanak szinte állandóan. A cukrászatok, például a Villa Greta, ugye hosszú ideig azt mondtuk, hogy Siófok kulináris sivatag, már ez sem igaz. Most őt tartjuk a Balaton, a tópart legjobb cukrászdájának, természetesen éjjel-nappal nyitva tart. A borászatokba bármikor be lehet jelentkezni. És már sikerült egy kicsit a tavaszi szezont megmozgatni, mondom pünköstől, és most például volt egy a múlt évben egy remek korcsolyázó ünnep, ahol kivonultak a legjobb éttermek. Természetesen igen, nem akkorra kell rakni ahogy te mondtad, a születi meg egyéb fesztivált, amikor úgyis ott van töménytelen ember, hanem szeptember, októberbe. Ez egy munka tágítani. Hát most gondolj bele Provence-ba, vagy Toszkánába, hát meghalnának, hogyha a szezon 5 vagy 6 hétről szólna.
De akkor most az jutott eszembe, hogy egy kicsit a strandot, meg a fürdést, meg a strandolást, azt egy picit ki kell venni a képből, mert Laposa Bence, a balatoni kör elnöke, aki egyébként ott volt a kiadványotok a Gasztrokalauz bemutatóján is, és ő azt mondta egy interjúban, nem ott a sajtótájékoztatón, hanem egy interjúban, hozzátett egyébként, hogy a balatoni vendéglátás az extrém sportnak minősül még most is, ez szerintem azért nagyon találó. De azt mondta, hogy a Balatonra nem elsősorban, mint fürdő régióra kellene tekinteni, az az attitűd és üzleti modell az már a múlté, és egy egészen másfajta dolgot kell csinálni, de akkor ez azt jelenti, hogy egy kicsit ezt a fajta szemléletet is változtatni kell. Tehát, hogy a Balaton az a strand és a fürdés.
De ez már kialakulóban van. Tokaj vagy Villány megcsinálta. Most már Sopron is kezdi megcsinálni. A Balaton nem csak a nyaralóké, főleg nem a gumimatracos, egynapos nyaralóké, és főleg nem a hekkevőké kell, hogy legyen. Eleve bele kellene kalkulálni, és nem csak a Kári-medencében, azt az 5-600 ezer embert, aki ott él. Tehát ők is járhatnak, ők is mozoghatnak. Aztán bele kell kalkulálni a környéken lévő nagyvárosok ínyenceit, illetve vendégeit. Veszprémtől, Kaposvártól, Sümegtől, Tapolcától, és aztán egész Dunántúlt bele lehetne kalkulálni. Tehát vannak olyan helyek és szállodák, ahova megdöbbentem, most jöttem vissza a Sárváron egy szállodából, ahol a 70%-a a vendégeknek dunántúli volt. Az az ő helyük. Tehát ahogy ez teljesen természetes Tokajban és Villányban, hogy meg lehet élni, a Balatonon kezd nagyon sok étterem eljutni, és borászat természetesen. Tehát a borászatok egész évben működnek. De nagyon sok étterem és cukrászda kezd eljutni abba a helyzetbe, hogy nem kell elbocsátani a szakácsot. Igen, hétvégéken tart nyitva, igen, ők nagy neves ünnepeken kinyit, és működik, és ennek következtében nem kell állandóan új munkaerőt betanítani. Megnövekedtek az árak. Ma idén nagyobb fizetés van. Persze, aki ezt 1-2-3 éve, 27 éve csinálja Csapody Balázs a kis tücsköt. 27. Tehát ott ő törzs közönsége vele együtt öregedett, nőtt fel. Amikor felrakott egy étlapra olyan ételt, mondjuk csigát, nem jött be, akkor levette. De nem tette fel a rántott húst. Föltette a kovászos uborkalevest, az bejött. Föltette a nyurgapontyot, megfüstölte a busát, az is bejött. És akkor szépen lassan egymáshoz idomulva egymást erősítették. Akkor jöttek vendégek, akik kérdéseket tettek fel, egy vendég visszahatással lehet a vendéglősre, megkérdezheti, hogy és nálad miért nincsen articsóka? Mert az nem tartozik bele a magyar gasztronómiai hagyományba. Igen, és a rókagomba se tartozik, de bizony igazad van, az beletartozik. Tehát ez egy nagyon komoly nagy fejlődés, és én ennek látom most a nyomait. Megjelent a hiúság, mint faktor. Tehát az egynyaras vállalkozó mohósága helyett most ott van a hiúság. Emberek be akarják bizonyítani, hogy ők tudnak létrehozni valamit. És az a balatoni életérzés, amiben az Aranyhíd ugyanúgy beletartozik, mint a rozéfröccs, és az, hogy kifogod a keszeget, vagy ez így összerakódik, és megsokszorozódik. És akkor az ember ajánlja a barátainak, akkor egy-egy... Igen, nem olyan nagy ügy az autópályán lemenni más egy órát, másfél órát, és akkor oda viszek egy születésnapot. Lehet jó kis panziókban lakni. Hát most mit tudom én, egyik legutolsó felfedezésem 3 huszár, mondhatom nyugodtan, mert 2 idős
német. Amit ráadásul németek csinálnak.
Hát tessék, látod, már ezt is tudod. 2 idős német csinálja, egy ácsmester, egy német ácsmester, meg egy nagyon helyes idős német vendéglátósnő, és így a para belépsz egy ilyen pici portál, és akkor belül így kinyílik, és így tágul, és a pajta, és akkor a reggelizőhely, és akkor a volt istálló, és mint egy ilyen mesébe, és akkor azt mondod, hogy Jézusom, most én Toszkánában vagyok. És olyan boldogság fog el, hogy ez itt van Magyarországon, és minden csupa zöld, és a macskák, a kutyák, és közben még azt a pár ételt meg is csinálja korrektül. És az ágy nem behuppad középen, hanem egyenes. Hát komolyan mondom, 5-6-10 évvel, ugye 9 éve csinálom ezt az újságot, 9 évvel ezelőtt 2 hetet így a Balatonnal eltölteni, az felért egy kisebb büntetésre. Mert 40 helyre elmentünk, és maradt 5, amit mertünk ajánlani. Most ez az arány sokkal-sokkal jobb. És sokkal több kedves ember van.
Beszéljünk meg, hát érintőlegesen azért már szóba kerültek a büfék és a strandbüfék. Ezek azért nagyon fontosak, mert hát azért az ember nagyon sokszor ott eszik, ahol éppen strandol és fürdik. Nagy-nagy változás zajlott le, ez már érintőlegesen azért kiderült, ezen a fronton is nagy változások lettek. Hát más ne említsünk, mint hogy a Balatonodvari Fővenyesi strandon gasztrojegyet kellett bevezetni, mert annyian látogatták az ottani strandbüfét, a kalózt.
Azért kellett a gasztrojegyet bevezetni, és ugye az önkormányzattal elég nehéz volt megértetni, de most már megértették, mert irreális volt, hogy például egy olyan nap, amikor zúg az eső, vagy amikor egyáltalán nem akar senki strandolni, valakinek meg kelljen fizetni a strandjegyet, ami 700 forint per fő, azért, hogy bemehessen ott egy büfébe. Hát, hogyha egy 5-fős család meg akarja kóstolni ezt a bizonyos nyurgapontyos, vagy harcsás burgert, akkor eleve 3500 forinttal indul. Hát ez ne. És akkor most ott kialakult az,
hogy... Bocsáss meg, ezt praktikusan úgy csinálták régen a balatoni büféknél, hogy két felé volt pult, egy az
hát utca. Hát igen, de akkor, felé, nem, de akkor hogy ülsz le, kettő, ennek, na, tudod most már az ANTS, meg minden. Igen. Tehát ezek komplikált dolgok, plusz lehet, nem minden büfé helyezkedik el a kerítésnél. Hát van, amelyik máshogy helyezkedik.
Például a kalóz is ilyen.
Igen. Tehát most megveszi mindenki a standját, és amikor hozza kifelé a számlát, akkor 200 forintot von le az önkormányzat, ehhez ingyen hozzájutott. Valljuk be őszintén, nagyon sok a part, a szabadstrandok száma folyamatosan csökken, a Balatonhoz jó minőségű vízhez nagyon, most már nagyon kevés helyen lehet hozzáférni, a szállodák egy része elvitte, és elviszik az önkormányzatok. Tehát ez, vissza kell foglalni a strandokat. Tehát ahol még a hagyományos a csárdákat leszámítva, de mondom, azoknak a számú meghökkentően fogyatkozott, ahol még a retro típusú vendéglátás létezik, az a strandokon lévő gebines típusú régi, régi büfék. És igen, természetesen van még egy hatalmas közönség, amik nem tudja elképzelni a nyaralást másképp a strandokon, mint ezekkel, ezzel a Szent Háromsággal, a hekkel, a palacsintával és a lángossal. De az nem tartható, és erre mondták azt viccesen a borászok, hogy vissza kell foglalni a strandokat, hogy például nem lehet környékbeli jó borokat kapni. Tehát ezeken a strandbüféken, ha én egy jó rozéfröccsöt akarok inni, akkor én nem akarok ipari rozét inni. Nagyon szeretnék egy konyárit, vagy egy minőségi.
De ez már kezd megvalósulni?
És ez kezd megvalósulni, így van. Tehát előbb fognak megint a borászok bejutni ezekbe a büfékbe, akár csak egy-két borral, a környékbeliek. És amire én borzasztóan büszke vagyok, az az, hogy a tóparton gond nélkül megkapom az északi parton is, meg a délin is a környék legjobb borait. Tehát az a 10-10 borász, aki itt a toplistákban benne van, sokkal több jó borász van, de azok szinte állandóan jelen vannak. És ami a fontos, az egyszerű, minőségi, szezonális boraikkal. Tehát van változás. Az, hogy a Beachfoot hova fog fejlődni, nyilvánvalóan...
Van itt is egy jól tetten érhető innováció, nem? Hogy az egy, ötletek vannak,
hát nem csak az
újfajta ételek vannak.
Hát azok a kifejezések, hogy borterasz, ez is innovatív. Az, hogy gasztrobisztró, vagy hogy...
Tényleg az étel, amit említettünk, ugye a harcsa krumpli, ami valóban egy újdonság
volt. Hát még evidencia volna, de már van nyurgaponty, vagy akár a füstölt. Hát gondold el majd azt a pillanatot, amikor a füstölt angolna visszatér a Balaton partra. Kaptam legutóbb ajándékba a feleségemtől egy pólót. Ezen a pólón 36 balatoni hal van. És a legnagyobb szégyenre én ebből a 36-ból 5-6-ot nem is ismertem, és körülbelül a felét kóstoltam. De ma egy átlag embernek azt mondom, hogy figyelj, egyik oldalon van a hek, a másik oldalon a harcsától, a fogastól, a süllőtől, a kárásztól, a keszektől, az angolnától, sorolom megállás nélkül a kecsegén keresztül a hal változatokat, akkor ugye ez egy elég unalmas dolog egész életedben a hekkel ágyba menni, hát egy kicsit izgalmasabb lehetne felfedezni új ízeket.
Főleg, ha az egy ilyen infralámpa alatt melegszik néhány órán keresztül.
Hát egy napon keresztül, hát legyünk őszinték. És egyre több ember lesz, aki az élmény miatt ezeket fel fogja fedezni, és most mondom, az akvakultúrákban elkezdték tenyészteni őket. Persze, tönkrement most állítólag a tapolcai pisztrángos, nem tudom, hogy miért, ami egy óriási dolog, de ugyanakkor meg most a Balaton nagyon magas, és tere van hallal. És ugye ezeket lehalásszák azért időnként, és abból hivatalosan is lehet vásárolni. Jó, a törzsvendégnek még mindig a rapsic hozza a külsüllőt. Szerintem a Gardatónál ugyanígy van, csak nem beszélnek róla.
Beszéljünk egy kicsit arról, hogy déli part és északi part. Hát van, aki az egyikre, van, aki a másikra esküszik, van, aki itt szeret nyaralni, van, aki ott szeret nyaralni, de mi a helyzet a gasztronómia terén? Vannak hangsúlybeli különbségek, van különbözőség?
Hát ezt mindenki tudja, hogy hosszú évekig a siófoki környéket, ugye azt a kulináris sivatagnak tartottuk. Ennek valószínűleg az volt az oka, hogy az úgynevezett egynyaras, viszonylag igénytelenebb balatoni nyaraló azt a térséget érte el a legkönnyebben az autópályán. Mm. Ugye az északi partra, amikor elindulsz, akkor már eleve időt veszítesz, akkor ott átvergődsz, úgy jutsz el Füredre, Tihanyra, a Kálimedencébe. Plusz kialakult, hogy az drágább térség, igényesebb térség, és ez hosszú ideig így is volt. Azon kívül van egy sajátos atmoszférája, az a gyönyörű a Balatonban, ugye mindig azt mondják a déli partiak, hogy azt mondjátok, hogy az északi part szebb, pedig délről az északi partot nézzük, tehát az a szebb. Mi a jobb, ha te egy ronda házban laksz, és veled egy szép ház van, nem ronda persze a déli part, vagy fordítva, ha neked egy szép házad van, és ezzel egész életedben a rondát kell nézned. De erről szó nincsen. A déli part kezd magához térni, és amennyivel nagyobbat fejlődött az elmúlt években Füred. Hát Balatonfüred szerintem ma már bármelyik...
Az, hogy Füred máshova pozícionáljuk még most is, az azért köszönhető annak, hogy ott van mögötte mondjuk a Káli medence, amiről említettünk, hogy azért nagyon sok ott a termelő, a kézműves műhely, meg hát eleve azért Balatonfüred és környéke az mindig képviselt valami fajta eleganciát, egyfajta hát nagypolgári életérzést.
Hát a reformkor,
míg azért a Siófok és környéke, az akárhogy is egy kicsit a kádári tömegturizmus jegyeit viselte magát.
Hát, hogyha visszamegyünk azért a 19 a reformkor idejére mondjuk, akkor kétségtelen, hogy a például az első balatoni vendéglő is Füreden volt, ugye pont Vörös Marti, a Baligány nevű fantasztikus halételből tudjuk, hogy már 1840-1850 körül komoly gasztronómia volt, ugye Jókai villa is, így tovább, és így tovább, de meghökkentő módon, ugye, ha az ember Karinti Frigyes naplóját olvassa, ő Siófokot kedvelte. És a Siófoknak is megvolt a maga villanegyede, megvoltak a híres maga panziói, tehát azt tudom csak megismételni, hogy a Kádár korszak jobban tönkretette kétségtelenül Siófokot, mert azt érték el, és a déli part mindig laposabb volt, tehát a tömeg és a sok gyerek mindig oda ment. Őnekik pedig gyors kalória kell. Tehát hirtelen kell lenni, ott nem tudnak egy órát ücsörögni és várni arra, hogy elkészüljön az étel. Ez most változóban van. De azért azt sem felejtsük el, hogy Boglár térsége mindig fejlődött. És ha az ember a Majtényi Présházba felmegy, ott is fantasztikus dűlőket talál. Tehát, és a stráda miatt ez most mit tudom én, 15 perc. Tehát tovább szaladok az autópályán. Tehát, és ott van mögöttük Somogy. A maga vadjaival, a maga erdővel, ez kezd felfedeződni. Kaposvár kezd bekapcsolódni. Megszűnt, nem olyan katasztrófa 16 kilométert, még akár biciklizni se. Jó, Veszprém hegynek fölfelé van, de most már vannak ezek, én is most fogok egyet venni, egy olcsóbbat, ezek az elektromos biciklik. És elhatároztam, hogy körbe biciklizem a Balatont, képzeld el. És ezekből a helyekből, amiket a gyerekek összeszedtek, ebből mit tudom én, egy olyan 50-et, 100-at én sem ismerek, már úgy értem, hogy nem ettem ott, csak tudok róla. Most el fogok menni, és most ezen a nyáron, hogy ne hízzak teljesen a duplájára, ezért biciklivel körbe mászkál. Imádok átjönni a kompon. Hát ahogy szép, mint lehet érezni, hogy az ember vált, mint egy másik vidékre érne. Mások a fények, és mások az ízek is, az ételek is. Hát Füreden mekkora szám volt, mikor a Sparhelt megnyílt. Ma már a Sparhelt egy öreg étteremnek számít. Emlékszel a Karolinára, ez volt a szenzáció. Ma már ugyanúgy járt, mint a Káptalan Tóti, hogy szinte turista látványosság, már németek tudják kívülről.
Most, hogy hány helyet is tudunk bejárni, akár a balatoni gasztrokalauz segítségével, elárulom, hogy tavaly, amikor beszélgettünk a tavalyi kiadvány kapcsán, akkor utána én éppen a Balaton felvidékre mentem nyaralni, természetesen magammal vittem ezt a kiadványt, és akkor jó néhány helyet be is jártam. Úgymond teszteltem is. És mert az jutott eszembe, hogy valóban, hogyha az ember arra vállalkozik, hogy hát nem is minden 400 helyet, de mondjuk ennek a nagy részét megpróbálja bejárni, vagy befogni, akkor rámenne a nyarunk, vagy rámenne a nyaram?
Hát ugye, ha körbe kóstolom a Balatont, akkor elméletileg, ha naponta egy helyet megkóstolok, azt ugye 365, akkor nem jutottam körbe. Na de hát azért legyünk őszinték. Egy nap azért be lehet menni egy pékségbe, és lehet kérni egy kakaós csigát, ezt nem veszel a rengeteg időt, be lehet ugrani a Pörcbe, az egy fantasztikus kis kulináris bolt, és lehet töpörtyűt kérni, és akkor nyugodtan el lehet menni.
Utána ebédelni. Föl lehet menni. Most mindjárt 5 hely.
Föl lehet menni a sümegi borászathoz, ahol egy fantasztikus terasz van, és mondjuk, ha az ember veszi a fáradtságot és telefonál Söptei Zsoltnak, vagy Söptei Robinak, akkor snecit ehet. Snecit. Mikor ettél utoljára snecit?
Hát jó régen.
Érted? És akkor utána lecsuroksz, mit tudom én, a figula pincészetbe, ott kellően becsípsz, a Jászdi borteraszon végzed, és akkor már nagyon jól fogod érezni magadat.
Hát remek, remek napok ezek. Csak vigyük magunkkal a Magyar Konyha mellékleteként megjelent Balaton gasztrokalauz. Tényleg hasznos kiadvány. Az elmúlt órában Vinkó József, a Magyar Konyha főszerkesztője volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm szépen.